Isten igéjét Ézsaiás könyvéből olvasom, a 49. fejezetből az első 16 verset. Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek távoli nemzetek. Már anyám méhében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlékezetben tartja nevem. Éres kardát tette számat, keze ügyében tartott engem. Hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. Ezt mondta nekem, szolgám vagy, Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. Én azonban ezt mondtam, hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már anyám méhében szolgájának teremtett, hogy Jákobot hozzátérítsem, Izraelt hozzágyűjtsem. Ilyen nagyra becsült engem az Úr, Istenemnél van az erőm. Ezt mondta, kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Ezt mondta az Úr, Izrael megváltója, szentje annak, akit megvetnek az emberek, akit utálnak a népek, aki a zsarnokok szolgája. Királyok kelnek föl, ha meglátnak, és fejedelmek borulnak le az Úrért, aki hűséges hozzád, Izrael szentjéért, aki kiválasztott téged. Ezt mondja az Úr, a kegyelem idején meghallgatlak, a szabadulás napján megsegítlek. Megőrizlek és megajándékozom általad szövetségemmel népemet, hogy te állítsd helyre az országot, és oszd szét az elpusztult örökséget. Mondd a foglyoknak, jöjjetek ki! A sötétségben lévőknek, jöjjetek a napvilágra. Útközben lesz élelmük, még a kopár hegyeken is lesz legelőjük. Nem éheznek, és nem szomjaznak majd, nem bántja őket a napheve, mert azt terelgeti őket, aki könyörült rajtuk, az vezeti őket forrásvizekhez. Minden hegyen utat készítek, kimagaslanak az országuta. Ezek itt messze földről jönnek, azok észak és nyugat felől, amazok meg Színén földjéről. Újjongjatok egek, vigadosz föld, törjetek ki újjongásba hegyek, mert megszánta népét az Úr, és könyörül a nyomorultakon. De Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik egy csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén. Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Íme tenyerembe véslekve, szüntelen előttem vannak falaid. Amen.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, olyan jó megállni előtted, amikor te magadat úgy jelentetted, mint szabadító, megváltó Isten, aki nem csak a te prófétádat és a te szent fiadat, hanem bennünket is egyen-egyenként kiválasztottál magadnak már a világ teremtése előtt, aki bennünket is anyánk méhében formáltál, és ránk tetted a te pecsétedet, a te elhívásodat. Urunk, kérünk, hogy ott tudjunk most így megállni előtted, mint akik nem céltalanul bolyongunk, mint akiket nem húzhat le a mindennapok gondja, baja, terhe, feladata, hanem akiknek nagyobb cél és hívás adatott. Urunk, így szeretnénk most mindent letenni, ami megterhel, ami betölti a szívünket, a gondolatainkat, akár öröm, akár fájdalom. És hívunk is, várunk, hogy jöjj és szólj hozzánk, és mutasd meg magadat. Mutasd meg annak a valóságát, hogy bárki elhagyhat, de te a tenyeredbe metszettél bennünket, és a te szabadításod készen van számunkra. Urunk, így hozzunk eléd most gyászoló testvéreinket különösképpen is, akik szeretteitől ezen a héten búcsúztunk, Szabó Zsuzsannának, a rokonait, szeretteit, akik 61 éves korába veszítettek el, és Mucsi Lászlónak, szeretteit, feleségét, gyermekeit, aki 74 éves korában hagyta itt őket. Urunk, kérünk, hogy te légy azoknak a családoknak a vigasztalója, a bátorítója, mutasd meg a te szeretetedet az ő számukra. És kérünk, hogy jöjj és a te szent lelkeddel, a te világosságoddal, ragyogj be a mi szívünkbe, hogy leboruljunk előtted, hogy imádjunk téged, és azzal a látással tudjunk majd tovább menni, amit tőled kapunk. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek a 18. részéből. A 18. rész első 11 versét olvasom. Ezek után Pál eltávozott Athénből, és Korintusba ment. Ott találkozott egy Akvilla nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük. Ők ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Amikor azonban ellene szegültek és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta nekik: véretek a ti fejetekre szálljon. Én tiszta vagyok. Mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Ekkor eltávozott onnan, és egy Titius Justus nevű istenfélő emberházába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. Krispus, a zsinagógai elöljáró, pedig hitt az Úrban, egész háza népével együtt. És a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek, és megkeresztelkedtek. Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak: ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Erre ott maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük az Isten igéjét. Kedves testvérek, olyan időket élünk, amikor a keserűség, az aggodalmaskodás, a szorongás sokkal inkább jelen van, mint a remény, mint a bizakodás, a bizalom. Magyarország állítólag a reménység kérdésében az országok között a 117. helyet foglalja el. Ami azt jelenti, hogy egy magasságban van körülbelül az afrikai országokkal, ahol pusztít az éc, ahol gondot jelent az ivóvíz, ahol nagyon sokan halnak meg az éhezésben. Placid atya, biztosan sokan hallottunk róla, aki a gulágon volt fogságban, ő mesél erről, hogy a túlélésnek 4 faktora volt, 4 dolog volt, ami segítette őket különösképpen is a túlélésben. Az egyik az, hogy nem szabad panaszkodni. És hogyha valaki panaszkodni kezdett, azt rögtön a szakmájáról kérdezték. Úgyhogy azt mondja Placid atya, hogy ő rengeteg foglalkozásnak a csinyát, binyát ismeri, Mert ha valaki panaszkodni kezdett, rögtön megkérdezték, hogy mit csináltál te azelőtt, és mesélj a te szakmádról. A másik túlélési technika volt az öröm megtalálása mindenben. Minden apróságban megtalálni az örömöt. Olyan körülmények között, ahol hát ezt kihívás volt megtalálni. Például amikor mínusz 20 fokba átmotozták őket, amikor a benti szolgálatból a kinti fafágásba mentek, és esetleg a motozótiszt elfelejtette a szőr sapkát levenni róla, és azt is átmotozni, ez egy jó ok volt a hálaadásra. A harmadik technikájuk az volt, hogy ne hidd el, hogy az vagy, amit ezek az őrök felét sugároznak. Te nem az vagy. Nem megvetett, semmi vagy, hanem annál sokkal több és fontosabb. És a negyedik pedig az, hogy ha van kapaszkodó, ha van reménység, akkor könnyebb túlélni a lehetetlen helyzeteket, a legkeményebb időszakokat is. A kérdés az, hogy hogyan állunk mi ezzel a négy témával. Mennyire van jelen hétköznapi küzdelmeink valóságában a reménység, a kapaszkodó. Bennünket is körülvesz a válságnak ugyanaz a lehúzó, nyomasztó légköre, ugyanazok a tények, akár gazdasági, akár erkölcsi, akár társadalmi szinten, mint honfitársainkat, akikkel együtt a 117. helyet vívtuk ki. Betegségek, munkahelyi gondok, családi nehézségek, szeretteink vagy barátaink látszólagos eredménytelen küzdelme, a tehetetlenség, ahogy ezt szemléljük, vagy kapcsolati érzelmi krízisek. Semmi nem kerül el bennünket sem. Hogyan viszonyulunk? Mit teszünk? Milyen döntéseket hozunk? Milyen belső erővel rendelkezünk? Más-e? Miben más az életünk? És aki eddig gondolkodott, hogy vajon hogy kapcsolódik ez a felolvasott szakaszhoz, nézzük meg most Pál életének ebben a rövid, felolvasott részében, szakaszában azt, hogy ő milyen döntéseket hoz, hogyan, milyen hozzáállása van jelen kortársai között, és mi az a reménység, ami őt erőssé teszi. Három dolgot szeretnék kiemelni ebből a szakaszból. Az, ahogyan Pál újat kezd, ahogy vállalja a kihívást a biztonságos, kialakult helyzet helyett. Aztán, ahogyan Pál vállalja a felelősséget, és felismeri a felelősségének a határait is. Talán megdöbbentő ebben a szakaszban, ahogy lerázza a port a ruhájáról. Ezt nézzük még meg egy kicsit közelebbről. És végül azt, hogy emögött a bátorság és szabadság mögött, hogyan van végig jelen Istennek a megszólító, biztonságot és erőt adó üzenete, az ő valóságos Isten kapcsolata. Most ősszel folytatjuk a tavasszal elkezdett apostolok cselekedeteiről szóló sorozatot, hogy hogyan terjed az ige, az igének a győzelmes útja. Pál mögött, ahogy tavasszal azt hallottuk, de múlt héten is végül is az ige hirdetés az apostolok cselekedeteiről szólt, már kialakult, kiépült gyülekezetek vannak. Több gyülekezetben ő a gyülekezet alapító, a tekintély. Tiszte hivatala, anyagi megélhetése van. kényelme van, vagy inkább lenne. Persze vannak olyan helyek, ahonnan úgy jött el, hogy elüldözték, bonyolulta bennél a kép. De vannak olyan helyek, ahol munkatársak csapata lesi az ő kívánságát, és dolgozik a keze alá. Élvezhetni jól megérdemelt munkájának a gyümölcsét. Mi vezeti Pált újabb városba, ennek a városnak az ismeretlenségébe, ellenállásába? Miért jó ez neki? És mit tanulhatunk mi belőle? Pál életét követve újra és újra megdöbbent, hogy mennyire Isten országának a valóságában, annak hívását követve él, és ez milyen mértékben szabaddá teszi a földi racionális mérlegeléstől, az ő saját szempontjainak az előtérbe helyezésétől. Célja az, hogy az evangéliumot minél többen megismerjék, mind zsidók, mind a pogányok között. Tanítványait is küldhetné, és küldte is, de a lélek őt magát is hívja, és megy. Korintusba egyedül érkezik ráadásul. Ez körülbelül egy 3 napi gyaloglás volt. Engem nagyon elgondolkodtatott és megdöbbent az, ahogy Pál újra és újra tud újat kezdeni a semmiből. Sőt, újra sátor készít. Jó szakma a sátor készítés végül is, hiszen emberek között lehet vele a piachoz közel. Civilként végzi, nincsen semmi különleges elismerése, tekintélye. Nem ő van a középpontban. De az üzenetének végül is lehetősége, csatornája lehet, míg akár ez a sátorkészítő munka is. És ugyanakkor, amikor meglépi ezt a bátor lépést, amikor kilép a bizonytalanba, akkor megtapasztalja az Isten gondoskodását. Hiszen megérkeznek Rómából Aquila és Priscilla keresztjének, az új helyen sem lesz egyedül. Sőt, a gondviselésnek a kedves mozzanata az, hogy nem csak keresztjének az a házaspár, akit Isten mellé állít, de ugyanazt a szakmát űzik. Pál hirtelen egy kis közösségben találja magát, ahol együtt dolgoznak, együtt imádkoznak, együtt ég a szívük az evangélium továbbadásáért. Engedelmesség, kilépés a bizonytalanba, az egyik oldalon, gondoskodás, minden elő van készítve a másik oldalon. De ez csak azután derül ki, amikor a bátor lépés megtörtént. Van reménye Pálnak, van iránya, ami erőt ad neki az induláshoz, ami felül emeli őt a saját kényelmén, az önös érdekein, ami bátorrá teszi. Mi határozza meg vajon a mi döntéseinket? Mennyire tudunk szabadok lenni az Isten hívására, ha az emberi kényelmünket, vagy tekintélyünket, vagy biztonságunkat veszélyezteti, vagy ezeknek a feladásával jár? Mennyire vagyunk készek meghallani Isten hívását olyan helyzetekben, amikor ez azt jelenti, hogy ki kell lépnem az úgynevezett komfortzónámból, a megszokott köreimből, a megszokott kommunikációs rendszeremből. Több szép példát tudnék felsorolni erre a gyülekezetünkből. És akár itt most sorba bizonyságot lehetne tenni arról, hogy ki hogyan élte meg ezt, és éli meg. Mert Isten újra és újra hív bennünket, és az ő követése az igenis azzal jár, hogy újra és újra le kell győzni magunkat, és kilépni valamiből, ami megszokott, ami kényelmes, ami biztonságot ad. Beszélgethetünk Dénessel arról, hogy milyen volt, amikor meghívta a munkahelyéről a főnököt, meg a munkatársait az első alfa vacsorára. Milyen érzések voltak benne, hogyan adta át a meghívót, milyen volt itt vendégül látni a főnökét és a munkahelyi csapatot, és hogyan alakult és változott a dinamika ezután a munkahelyen. Vagy beszélhetünk Edinával és Krisztiánnal, akik néhány éve az első cigány vendégeinkből befogadtak, és szállást adtak két cigány férfinak, de nem csak ők, hanem mások is. Hogy mit jelent kilépni a biztonságot jelentő kényelemből, és meglépni olyan dolgokat, amik azért neccesek, amikben érezzük, hogy ehhez tényleg kell az Isten hívása, mert én ezt egyedül, belőlem ez nem fakad. De amikor az ember megteszi, akkor hogyan tapasztalja meg benne Isten szeretetét, Isten gondoskodását, Isten jelenlétét, hogy hogyan árad ki az engedelmes válaszaink nyomán az Isten áldása az életünkbe. És erre bíztat ma bennünket Pálnak ez a folyamatosan és újra ismétlődő engedelmessége és új kezdése, hogy merjük Istenre emelni a szemünket, és ha hív, akkor indulni olyan kérdésekben is, ami nem fakad a mi emberi természetünkből. Ez az egyik nagy küzdelmünk és ima kérésünk a lakótelepi missziós csoporttal. Hogy tudunk megszólítani szomszédokat, ismerősöket a lakótelepen, akik még nem ismerik Krisztus evangéliumát? A bátorság kell hozzá. Hogy is kezdjünk bele? Azt hiszem, hogy míg eljutunk odáig, hogy megmerjük tenni az első lépést, az első mondatot, az a legnehezebb út. És amikor egyszer csak kimondtuk, hogy szeretnénk egy kérdőívet, vagy egy kérdőívre válaszokat gyűjtünk, és ezzel kapcsolatban beszélgetni, vagy szeretnénk meghívni a gyülekezetünkbe valahova, akkor sokkal nagyobb a fogadókészség, meg úgy alakulnak a beszélgetések, hogy az ember szíve hálával lesz tele. De meglépni az első lépést, megszólítani azt, akivel naponként együtt utazom a liftbe, most miért szóljak hozzá? Ez egy olyan kihívás, ami az Isten hívására adott válaszként lehetséges. Úgy emberileg kevés ember az, aki mindenképpen ezt szeretné tenni. De ha Isten hív, akkor átléphetjük azokat a gátakat, amik bennünket visszatartanak. És Isten hív erre, hogy az ő evangéliumát továbbadjuk. Pál a zsinagógában kezdi a tanítást. Ugye dolgozott, és a hetedik nap ment mindig el a zsinagógába, és ott tanított. Nem fogadták el. És miután nem fogadták el az ő Krisztusról tett bizonyságtételét, már akkor nem is csak szombati napokon tanított, hanem megérkeztek a munkatársai a támogatással, és már nem kellett dolgoznia, hanem minden nap tanította azt, hogy Jézus a Krisztus, hogy ő a megígért Mesiás, hogy ő az Isten küldötte és megváltója. Akkor lerázza a port a ruhájáról, és a pogányok felé indul. Ugyanakkor a zsinagóga mellé költözik, egy keresztény testvérhez. És utána olvassuk, hogy a zsinagóga elöljárója Krisztus követője lesz. Megkeresztelkedik egész háza népével együtt, és sokan mások is Krisztus követőivé lesznek. Hogyan lehet valakinek lerázni a port a ruhájáról? Mit jelent ez? Mi motiválja Pált? Meghirdette, a zsidók között hirdette meg először, hogy Krisztus a Mesiás. Időt adott. Úgy hirdette meg, hogy megérthessék. De ellene döntöttek. Ezek után ezzel a mozdulattal kifejezi azt, hogy nem övé a felelősség a döntésükért. Nem terheli tovább Pált az ő rossz döntésük. Nem kell ahhoz, hogy ő jól érezze magát, az, hogy elfogadják az ő útját, hogy kövessék és tiszteljék őt. Nem próbál minden áron emberi eszközökkel változtatni a döntésükön. Elfogadja ezt a döntést. A por leverése jelzi, hogy nem részes társ ebben a döntésben. Nem hordozza a felelősség terhét. Amit Isten rábízott, azt megtette. Nem hallgatott, nem kerülte ki Korintust, nem maradt egy másik városba, ahol kényelmesebb lett volna. Elment, és a korintusi zsidóknak meghirdette Krisztust, a Mesiást. Fáj neki. Római levél 9. részében olvassuk, ahogyan Pál erről a fájdalomról beszél. Amikor azt mondja, hogy igazat mondok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet, mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, elszakítva, testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták, akik ki a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek is folytatja. A fájdalom ott van benne ezért a döntésért, de nem nyomul, nem manipulál, nem sajnáltatja magát. Tudomásul veszi a döntést, és tovább lép. Szabad. Nem feszül rá érzelmileg, nem büntet, és nem dacol. Ez a reménység szabadsága. Hitben jár, és nem látásban. Nagyobb a reménysége, a bizalma Isten iránt, mint hogy a szolgálat a kudarca megállíthatná. Ott marad a zsinagóga mellett. A célcsoport változik, hisz Isten őt eredetileg is a pogányok közé hívta el. De továbbra is elérhető a zsidók számára is. Lerázza a port, és azt mondja, hogy a véretek a ti fejetekre szálljon, én tiszta vagyok. Ez azt jelenti, hogy amit nem fogadtak el Jézus Krisztus bocsánatában, annak a terhe, a bűnnek a súlya rajtuk marad. De ott marad Pál mellettük, ott marad a környezetükben, és ezek után sokan a zsidók közül megtérnek majd, és Krisztus követői lesznek. Nyitottan is szabadon van jelen. Nagy kérdés ez, hogy mit jelent felelősnek lenni Isten felé, és elengedni a másikat az esetleges rossz döntéseivel együtt. Mit jelent felelősen akár Krisztust meghirdetni, és bizonyságot tenni arról a reménységről, ami bennünk él, és aztán szabadnak lenni, és szabadon élni, nyitottan szeretni, attól függetlenül, hogy a másik hogy döntött. Hol van a felelősségnek a terhe, és hol van a felelősségnek a határa. Több idős testvér küzd azzal, amikor a fiatalok, akár gyermekei, unokái élettársi kapcsolatba kezdenek. És tudja, hogy ez nem jó. De hogy szóljon ő? Szóljon? Ne szóljon! Feszíti a kérdés. Aztán van, aki újra és újra szól. És minden egyes találkozás erre megy ki, és a fiatalok elmaradnak. Mit jelent úgy szólni, hogy amit Isten rám bízott, azt felelősséggel egyszer elmondtam, és aztán elengedtem. Nem az enyém a felelősség többé. Ha rosszul dönt, fáj, de elengedem, és szabadon, és szeretettel mellette maradok. Mit jelent ez a házastárs felé, vagy a munkatárs felé, vagy a szülő felé, vagy a gyermek felé? Vagy a gyülekezetben egymás felé, az egymás figyelmeztetése és intése? Kellemetlen dolog. Fölvállaljuk-e a felelősséget, ha valamit látunk, hogy négy szem közt megintsem a testvéremet, és ne a háta mögött beszéljem ki, és akár még imatémát kovácsolva belőle imádkozzuk körbe az esetet, hanem négy szem közt megintsem. És aztán ugye a bibliai minta az, hogy utána hat szem közt és a közösség előtt, de hogy az én felelősségem nem az, hogy ő hogyan dönt, hanem az, hogy amit Isten rám bíz, amit én látok, azt elmondom el. Utána viszont szabad szeretni, mellette maradni, a rossz döntésével együtt. Nagyon-nagyon nyomasztó, ha más hordoz helyettünk felelősséget. Ne tegyük mi sem ezt másokkal. Pál szabad arra, hogy lerázza a port, miután meghirdette az evangéliumot. És ezzel kifejezi azt, hogy a felelősség az övéké. Ez a reménység szabadsága. A reménység és az Istenbe vetett bizalomnak a szabadsága, amikor nem az ő személye van a középpontban, és nem az ő akarata. Végül nézzük meg azt, hogy ami Pál reménységének, mi Pál reménységének és szolgálatának az alapja. Ami ebben a történetben is csodálatosan előttünk van, az ő Istennel való nagyon mély és személyes kapcsolata. 9.-10. versben olvassuk. Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak: ne félj, hanem szólj, és ne hallgass. mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Pál újra megerősítést kap Istentől, hívást és bizonyosságot. Összecsengez azzal, amikor Isten küldi Józsuét, vagy az Ószövetségben több prófétáját. Ne félj és ne retteg, mert veled vagyok. Veled vagyok, akárhova mész. Előtted megyek, megőrizlek. Szólj, ne sajnáld a torkod. Isten feladata, Isten megbízása az, hogy ő meghirdeti az evangéliumot. És ennek az elhívásnak a bizonyossága nagyon fontos alapja mindannak, amit Pál tesz. Én veled vagyok, megvédelek, bármi történik is, nem vagy egyedül. És végül azt mondja még neki, sok népem van ebben a városban. Isten ígéretét elhiszi, látja azt, amit az emberi szem még nem lát. Még kevés, de Isten azt mondja, hogy sok. És ott maradt. Pál rendhagyó módon Korintusban ott marad másfél éven keresztül. Általában sokkal rövidebb ideig volt az eddigi helyeken. Pál az Istennel való kapcsolatának ebből a mélységéből tudott reménységgel saját kényelmét nem előtérbe helyező bátor döntéseket hozni, erővel telítetten szolgálni. A felelősséggel kapcsolatban, szabadságban élni. Erre hív bennünket is ma Isten. Szolgálatunk, keresztény életünk, reménységünk, döntéseink egyetlen alapja a vele megtapasztalt közösség, az ő jelenlétének a valósága lehet. Persze föltehetjük, hogy Pál látomást kapott az Úrtól. Mennyiben múlott ez rajta? Igen, az Istennel megélt, nagyon mély személyes találkozások, kegyelmi pillanatok, ami ő belőle indul ki, és mi csak élvezői, elfogadói, befogadói vagyunk. Ugyanakkor a mi készségünk és a mi engedelmességünk, az pedig a mi részünk, hogy újra és újra Isten elé álljunk, és kitegyük magunkat annak, hogy megszólíthatóak legyünk. Hogy amit megértettünk, amiben hívott, vagy megintett, vagy bűnbánatra hívott, abban induljunk, akár megtérésre, akár szolgálatba. És várjunk rá, és találjuk meg az időt, a csendet, a ráfigyelést az életünkben. Ez a mi részünk. Az ő része az, hogy hogyan és milyen módon mutatja meg magát, öleli körül az életünket, erősíti meg az elhívásunkat, biztosít az ő szeretete felől. Isten arra hívott bennünket, hogy a reménység gyermekei legyünk abban a világban, amelyik reménytelenségben él. Ha ez a reménység határozza meg az életünket, aminek az alapja ő, az, hogy ő mindenható, hatalmas Isten, aki szeret, aki elhívott, ki velünk van, aki erőt ad, akkor ez tesz bennünket szabaddá a döntéseinkben, ez tesz szabaddá a komfortzónánkból való kilépésben, és a felelősség hordozásában, és a felelősség elengedésében. Kérjük Isten lelkét, hogy vezessen ebben bennünket. Amen. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, áldunk téged azért a szeretetért, amivel utánunk nyúltál, amit megmutattál nekünk Jézus Krisztusban, ahogy a minden nyomorúságunkat, gyengeségünket, bűnünket, kudarcunkat ő magára vette, hogy mi tiszták és szentek legyünk. Köszönjük Jézus a te áldozatodat, köszönjük a te szabadításodat, köszönjük, hogy te vagy a megváltó, és áldunk téged ezért. És Urunk, a te szent lelkeddel tégy szabaddá bennünket, hogy valóban úgy tudjunk élni minden újabb elbukásunk és bűnünk ellenére, mint akik szabadok, mert te drága vérén megvásároltad a mi szabadságunkat. Urunk, hadd legyen a mi identitásunk az, hogy a te gyermekeid vagyunk, akiket elhívtál, megtisztítottál, és akiket arra küldesz, hogy ezt az üzenetet, ezt az evangéliumot továbbadják. Urunk, kérünk, hogy helyezd a mi életünket, a mi gondolkodásunkat a te országodnak a sokkal magasabb távlataiba, hogy földi életünknek mindennapos küzdelmei, terhei, aggodalmai ne tudjanak úgy lenyomni, hogy elveszítsük a reménységet, hogy elveszítsünk a szemünk elől téged, hogy elveszítsük a bizalmunkat abba, hogy te mindenható Isten vagy, aki körülveszel bennünket. Urunk, add a te lelkedet és munkáld ki bennünk, hogy minden nehézséggel és teherrel tudjunk előtted élni, és tudjunk úgy rád nézni, hogy a reménység valóságos legyen, magasba emeljen, és így tudjunk a te gyermekeidként jelen lenni ott, ahova állítottál, és továbbadni azt, amit tőled kaptunk. Urunk, így taníts meg a felelősséggel is helyesen bánni, hogy ne akkor bújjunk el, amikor szólni kellene, de miután szóltunk, tudjunk szabadok lenni, hogy ne feszüljenek be szálak közöttünk, hogy ne hordozzunk olyan felelősséget, amit te soha nem akartál ránk bízni, hogy ne éljük meg személyes kudarcunknak azt, ha valaki elutasítja, amit rólad mondunk neki. Urunk, hadd tudjuk ezt is rád bízni, és ezzel a reménységgel, ezzel a szabadsággal beszélni rólad, hirdetni a te nevedet. Urunk, így kérünk, hogy áld meg a mi gyülekezetünket. Áld meg, hogy mindig, amikor együtt vagyunk, és téged ünneplünk, akkor veled valóságosan találkozzunk. Hogy a te szereteted megérintsen, és betöltsön, és feltöltsön, és újraindítson, és erőt adjon a hétköznapi élethez. Urunk, kérünk, hogy áld meg gyerekeinket, akik gyerekisten tiszteleten vannak ilyenkor. Áld meg őket, hogy belülről, a te lelked által megerősítve tudjanak majd helytállni az iskolába, és ők is döntéseket hozni az ők maguk szintjén, amik nagyon kemény döntések. Urunk, áld meg és őrizd meg őket. És Urunk, így kérünk a gyülekezetünk programjaiért, az alfáért, ezért a válságsorozatért, hogy azok a kívülállók, akik közénk érkeznek, és még nem ismernek téged, találkozhassanak itt veled. A te világosságod ragyogjon be az ő életükbe. Így kérünk, hogy áld meg a szolgálattevőket, áld meg mindazokat, akik ezeket a különböző szolgálatokat végzik. És Urunk, kérünk az ima szolgálatért is, hogy amikor hozzád jövünk és imádságot kérünk, akkor a te szent lelkednek az érintése legyen nagyon valóságos és szabadító érintés. Urunk, ajándékozz meg bennünket azzal, hogy betegek közöttünk meggyógyulnak, hogy mély lelki terheket hordozók, fájdalma oldódik, hogy a te jelenléted újra és újra megtapasztalhatóan és kézzelfoghatóan körülveszi azokat, akik hozzád kiáltanak. Urunk, így kérünk a te kegyelmedért, így könyörgünk, hogy ajándékozz meg bennünket magaddal. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.